Tisztelettel üdvözlök mindenkit. A hely szelleme és a jelenlévők intellektuális gátlázottsága módot ad arra, hogy egy habkönyű művelődés történeti reminiszcenciával érzékeltessen a szerepfelfogásomat, amelyel a tudományból kéne valami olyasmit mondanom, ami mint egy felütést, nyitóhangot, nyitószólamot ad a mai egésznapos konferenciához. Az európai kultúrkörben sem ismeretlen, de igazából Indiában népszerű képes mesélője a szerepfelfogása, csak képek helyett borítóképeket fogok mutogatni, könyvekét, azért, hogy ne kelljen róluk beszélnem, hanem valójában egy történetet mondhassak el, ahogy az egykori képes mesélő, arról, hogy szerintem mi az a nagy történet, amin belül a jelen és jövő tudományáról gondolkodhatunk, vagy érdemes gondolkodni. A picit dekonstruktívnak tűnő cím pedig arra utal, hogy amióta 1963-ban megjelent Szóla Prász Kis Tudomány, Nagy Tudomány című munkája, később magyarul is az Akadémiai Kiadó Korunk Tudománya sorozatában, azóta valamilyen módon a tudományból való gondolkodást nagy mértékben határozza meg az a sok-sok kiindulópont és érdekes felismerés, amit annól Szóla Prász fogalmazott meg. Ez már a könyvének egy későbbi bővített kiadása, amiben egy kicsit kiterjeszti a vizsgálódásainak a körét, de alapvetően a tudomány növekedésének az exponencialitására, a hivatkozás rendszereknek a hálózati hatványfüggvényes természetére, vagy a tudósok számának a növekedésére, abszolút és relatív növekedésére a társadalmon belül, egykor ez a könyv hívta fel a figyelmet, de ennek okán, hogy ez a kis geometrikus ábra, rossz irányba mutat, ide kell mutatni, csak én nézem, hogy ez az ábra valamilyen módon azt próbálja fényjelezni, hogy ha a tudomány a külső kör, akkor Szóla Prász világa a belső kör. Sokkal több nyilla lehetne ezt rendszer szemléletűvé tenni ezt az ábrát, mert hiszen a belépő meg nem zárt rendszerről van szó, nyílt rendszer, vannak belépő meg kilépő szakaszok is. Ugye itt a kisebb kör Szóla Prász világa, ugye a tudomány a tudományról, a minden, amit tudományos eszközökkel a tudományról elmondhatunk, elgondolhatunk, megmérhetünk, kitalálhatunk, megcsinálhatunk, ez Szóla Prász belső köre, amihez egyébként hozzárendelhetők természetesen önálló, hatalmas nagy területei a tudásnak, amelyek a tudomány tudománya, nomenklatúráján belül különböző teljesen önálló és önállóan művelt a területek alkalmatán. Ez mind néhány áthallástól eltekintve, ez mind Szóla Prász belső köre. Ha a kérdés úgy tétetik föl, hogy miről szól a dal, ha ma a tudományról mondjuk könyvtárosi környezetben beszélünk, akkor túlnyomó részt ezekről szól a dal. És elveszne az idő, hogyha elkezdeném mondani, hogy most éppen a publikációval, a valamilyen folyóiratokkal, az előfizetésességgel, a könyvtárosok és a tudósok lázadásával, a library genesis-sel és az összes többivel, hogyan is mind jelennek meg a jól ismert témák vagy kulszalok ebben a kicsi köröcskében, beleértve az elfogadottnál jóval fontosabbnak vagy súlyosabbnak tartott tudománynépszerűsítős, tudományos ismeretterjesztős, tudománykommunikációs dimenziókat is. Én ma arra próbálok vállalkozni, hogy egy kicsit kifordítsam, befordítsam ezt a bundát, mert képzeljük el azt, hogy mi van, hogyha a kisebbik kör az maga a tudomány, amit az előbb külső körként láttunk. És a nagy kérdés az, hogy vajon, hogyha elkezdjük tanulmányozni a legújabb tudomány elméleti, tudomány-szociológiai irodalmat, akkor az még Szóla Prászos történeteket mesél nekünk, Szóla Prászos kérdéseket tesz fel, vagy átfogóbbakat, újabbakat, izgalmasabbakat, kihívás terébeket. Ugye a legismertebb szerzője ennek az irodalmi vonulatnak Krisztin Borgman, de már neki is ugye az első könyve, a tudós lét a digitális korszakban, az is már több mint 10 éves. Amit az adatokról írt, az 2015-ös. És bármi, amit Cyber Science címszó alatt könyvcímben, konferencia címben vagy tanulmány címben találunk, az 95%-ban az is mind Szóla Prászos világ. A tudomány saját belső reflektív körével foglalkozik, tudomány, a tudományért mit tudhatunk, ezen a belső körön a tudományról. kicsit olyan ez egyébként, mint az információ is, ugye ez a belső kör vagy a reflektív kör, az információ, ami ahhoz kell, hogy az információs ciklus működjön, amit mi előszeretettel becézi metainformációnak alkalmatán többek között. Ugye szerszám természetű dolog, a külső kör, a fontos kör, az eszköz, amivel valamit a valóságban, a világban végrehajtunk, a szerszám az a belső kör, ami ahhoz kell, hogy ezt az akciót hatékonyabban hajtsuk végre, ugye nem csak az információ ilyen, a nyelv is ilyen. Egy metafora a szerszám természetű, mert a nyelvet arra használjuk, hogy módunkban álljon egy másodlagos nyelvi produkció keresztül valamit a valóságból megérteni. Jobban fölfogja, mint egyébként a metafora nélkül pusztán szavak egymás mellé rendezésével nem tudtunk volna. És egyébként emögött is ott ült a kép és a képnek a kihívása. De hát pont ugyanilyen a könyvtár is egyébként. Ugye a könyvtár is egy reflektív kör, és az ő kimenetei a külső nagyobb körben, ezek határozzák meg az igazi értelmét, meg küldetés tudatát, és hát persze a tudomány is pontosan ugyanilyen. A tudománynak is mindig a kimenetei és a nagy átfogó körei az érdekesek, hiszen a tudomány sem más, mint egy intézményes jelentés termelés, az információs univerzum része, az is csak információ termelés. Emiatt aztán, ha egyetlen dologról szeretnék ma beszélni, akkor ez a bizonyos külső kör. Felejtsük el szóla Price-t, és nézzük meg azt, hogy a tudomány mint olyan, hogyan is miképpen reflektál átfogó újratermelési ciklusokra vagy körökre, és ezeknek az alapkérdései milyen kulcsszavak mentén érthetőek meg jól. Hát ilyenek mentén, amiket én ottan fölírtam, hogy időt nyerjek az igazán fontos üzenetekhez, hagyom, hogy egy kicsit hason a méreg, és nem értelmezgetem ezeket, mert elég egyértelműen. Ugye azért nagyon fontos kérdés az, hogy ha arról beszélünk, hogy itt valóban egy civilizációs korszakváltás van, átmenetek vannak, ugye korábban az ipari korszakból, az információsban, most az információsból, valami posztinformációsból, ugye az átmenetek esetén mindig az az érdekes, hogy a dolgok történései, ugye maguktól is valahogyan összeállnak, a irányítás, kontroll nélkül is valamilyen mintázatokba rendeződnek, előszeretettel hívják emergensnek ezeket a folyamatokat, ahol úgy születik meg valami új minőség, hogy egyetlen egy szereplő se tervezte, csinálta, keverte össze ezt egy kémcsőben, hanem egyszerűen a valóságban nagyon sok szereplő közös erőfeszítéseként létrejött. Itt ugye ebben az emergencia folyamatban óriási kérdés az, hogy az egyes szereplők mégis milyen képpel, milyen világmodellel, milyen jövőképpel viszonyulnak ehhez az átalakuláshoz, mert bármilyen hihetetlen, annak ellenére, hogy a folyamat emergens, az, hogy a fejben lévő gondolat milyen döntéseken keresztül, milyen cselekvésekben fordul át, annak igenis van jelentősége, mert a emergencia folyamatból is sokféle van, és az, hogy az valamilyen legyen, abban minden egyes szereplőnek nagyon fontos befolyása van. Egy kulcsszóra hívnám föl még innen a figyelmet, ez az elosztás. Ezt a technológia helyére állítom különböző összefüggésekben, mert manapság nagyon úgy tűnik, mintha a technológia lenne az, ami alapvető kérdésekre, problémákra választ ad, amely az emergencia folyamaton belül tervezendő, alakítandó a rendszerek köré rendezendőek. Valójában egyre jobban látszik, hogy a technológiának megvan a maga zárt, izgalmas mozgás törvénye, mai világunkban egyre inkább elosztási, forrás-allokációs, stratégiai, politikai, intézményi, döntési térben dől el, hogy a világ, a társadalmak, a gazdaságok, a kultúra hogyan is miként alakul. Ezhez zárójelben majd még visszatérek rá. Egykor azért mód felett felértékeli a társadalmi tudományokat, mert ahhoz képest ugye, hogy most minden az STS-en, a süvöltő STS-en viharról szól ebben a stratégia erőtérben, valójában, hogyha egy megfelelő teológiára akarunk készülni, annak a társadalmi tudományok és a humaniórák adják a fedezetet. Fogalmi keret és a következő kép, amin belül a történetemet elhelyezem, a James Benninger nagyszabású víziója, amely az információs társadalom gazdasági technológiai és társadalmi gyökereit visszavezeti a 19. század utolsó harmadába. Valamikor, Ha az információs társadalom kialakulásáról beszéltünk, előszeretettel a 60-as évek elejére vittük vissza a megmutatandó képeket. Számtalan év szól amellett, órákig tudnám mondani, de nem teszem, hogy miért 1961-et kéne az információs társadalom születésnapjának tartani, hogy nem tudom, 1492-t Columbus miatt a kor hajnalának tekintjük. Az érdekes inkább az, hogy Benninger megközelítése rögtön egy 100 évvel, legalább 100 évvel vitte vissza a fókuszunkat. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt a 20. század utolsó harmadának elején, ahhoz meg kell értenünk, hogy mi történt 100 évvel korábban, mondja Benninger. Nagyjából az történt, hogy azok az egyensúlyi rendszerek, amelyek a fejlett társadalmakat működőképes és újra termelhetővé tették, ezek az egyensúlyi rendszerek megbillentek, számosoknál fogva bevezetésével csak részben értek egyet, de ő maga azt mondja, hogy attól, hogy az anyagi feldolgozó rendszerekben a sebesség és a szállítás új dimenzióinak köszönhetően megváltoztak a téridő tartományok, ettől a társadalom szép lassan elkezdett hozzáigazodni ezekhez az új struktúrákhoz. Ennek a hozzáigazodásnak az eszköze technológiája, az általában bürokratikusnak nevezett kontrolltechnológia, kontrollstruktúrák kiépítése, kialakítása volt. Bürokrácia létezett már korábban is, de az, hogy céltudatosan irányítottan valamilyen előre meghatározott cél érdekében a bürokratikus eszközökkel érik el azt, hogy egy tervezett kimenet, valóságos kimenetté váljon a társadalomban, ezt a bürokratikus kontrollforradalomnak köszönheti a világ. A bürokratikus kontrollforradalom legfontosabb segédcsapat az információ és tudástechnológia, és a kontrollválságot, ami a század közepétől elkezdett kialakulni, néhány évtized alatt elképesztő tempóban, hatékonysággal és sebességgel egy kontrollforradalomba hajszolta bele a bürokratikus kontroll. Ezáltal megteremtő egy új egyensúlyt, az egyensúly fenntartásának hosszú időre alkalmas keretrendszerét biztosítva ehhez. Az információtechnológiai forradalomnak ráadásul volt egy olyan sajátossága is, hogy amikor a kontroll forradalomnak az eresztékei egy megváltozó világban elkezdenek újra egyre alkalmatlanabbá válni az egyensúly teremtésre, az információ és tudástechnológia újra és újra és újra produkálni tudta azokat a mechanizmusokat, amelyek az egyensúlyt újra teremtették. Így aztán, ha egyetlen egy szerepet kellene az információ és tudástechnológiához rendelni mondjuk az elmúlt fél száz évben, akkor az nem egy új kontrollállapot kihordása, hanem a régi kontrollciklus, a régi kontrollstruktúrák életciklusának a meghosszabbítását jelenti újra és újra. Emiatt az információtechnológia véleményem szerint nem lehet az új kontrollciklusnak a kihordója. Benninger nem nevezi nevén a gyereket. Óvatosan utal rá, hogy a 21. század legelején egyre jobban érezzük a bürokratikus kontrollstruktúráknak az elavult voltát, egy újabb kontrollválság felé lépkedik a világ, ismét egy csomó egyensúly rendül meg, keresni kell az új kontrollstruktúrákat, átmenetileg ezeket nevezünk posztbürokratikus kontrollstruktúráknak. Minden, ami a jövőről való gondolkodást irányítja, egy lehetséges nyelvi kerete az, hogy a posztbürokratikus kontrollstruktúrák mikéntjét és formáit keressük. Benninger szintén nem mondja ki, hogy a prebürokratikus kontroll az egy miféle kontrollforma, vagy miféle kontrollstruktúra. Ezt én a bátor vállalással arisztokratikus kontrollnak nevezem, mert gyakorlatilag a városiasodás, a földművelés forradalmának kezdetétől fogva, a hierarchikus társadalmak megjelenésétől egészen a 19. század közepéig egy arisztokratikus kontroll szabályozta a társadalom mindennapjainak az életét, zárója magát a tudományt is, tehát azzal, ahogyan a tudós, mint műfaj, vagy a tudós, mint munkavállaló típus, vagy a társadalmi munkamegosztás egy új szereplője megszületik, a tudomány és a tudós a teljes arisztokratikus kontroll időszakban nagyjából pont ugyanolyan, annak ellenére, hogy a 17. században már valami olyan intézményi mozgások kezdenek történni, már a modern tudomány felé mutat. Valójában a modern tudomány, ahogy azt ismerjük, az a bürokratikus kontrollforradalom sorában születik meg, minden a tudományos szakfolyóirattól, a valódi laboratóriumokon keresztül, a felsőfokú képzésen átpréselt tudós utánpótlásig, a szakfolyóiratokig, a konferenciák világáig, minden a bürokratikus kontroll terméke. Előtte a tudományról beszélünk, és egy-két szólapráz kis tudománya ilyesmit is akar jelenteni, ül a Galambusz Zalatősz tudós az irodájában, körülötte néhány könyve, és már közeledik kopogtatni néhány tanítványa. És ők állítják elő, és ők termelik újra a tudást a generációkon keresztül, ez a kis tudomány világa. A kis tudomány ilyen értelme az arisztokratikus kontroll évszázadaihoz, vagy évezredéhez kötődik. De mi volt előtte? Volt tudomány az arisztokratikus kontroll világa előtt? Léteztek kontrollstruktúrák előtte? Igen, a válasz az, léteztek izokratikus kontrollstruktúrák, de mielőtt belekóstolnánk, előtte nézzük végig, hogy igaza van a Bennigernek és másoknak, hogy azért érdemes az időben visszafelé lépve a korábbi kontrollstruktúrákat tanulmányozgatni, és ezeknek a tudománnyal való kapcsolatát, mert hogy egyébként most is egy kontrollválság időszakában vagyunk. Hatáskeltő célra elhallgattam, illetve nem adok rá választ. Néhány szempontot gyűjtöttem össze, ezekhez ki hozzá tudja rendelni azt, amit megint a publikációkból, a cikkekből, a szakmai vitákból ezekkel kapcsolatban lát. De amire a figyelmet szeretném fölhívni, az, hogy minden kontroll kihívás mögött valamilyen módon a méret, a számosságok, a rendszernagyságoknak a kihívása áll. Ugye jól látszik, hogy egy arisztokratikus kontroll átmenet időszakában egy kisméretű emberi közösségek nőnek hirtelen óriásira, és ezt valamilyen módon követni kell egyensúly teremtéssel. És ez tart egészen a 19. század közepéig, amikor hirtelen az összekapcsolt rendszerek megint egy szintet ugranak, óriási méretűvé válnak, ezt kezeli a bürokratikus kontroll forradalma, és most, mintha megint egy ilyen méretnövekedést, méretugrást, rendszer szintugrást látnánk pusztán a méretek révén, ami be lehet helyettesíteni adatokat, be lehet helyettesíteni folyamatokat, folyamatokat összekapcsoló szereplőket. A lényeg az, hogy valamilyen módon, hogyha válság van, akkor az a méretekhez való igazodás, méretekkel kapcsolatos egyensúlyteremtés válsága. Eszembe jut a Kill Bill című népszerű filmből az a jelenet, hogy amikor a kígyó méreggel öl ugye a gonosz vérszemű szereplő, és aki angolul és magyarul is látta a filmet, azt tudja, hogy amit magyarra gigászinak fordítottak, hogy milyen méreghatása van ennek a kígyó méregnek. Ugye magyarul gigászit mondva a szinkronhang. Az angol eredetiben a gargantuan jelzőt használja a fős. Ugye itt, amikor a méretekkel gondolkozunk, akkor egy pillanatra bármilyen elcsépelt jelző helyett, ugye ez a gargantuan, ez jelenjen meg nekünk, mert hiszen, ugye, amit korábban is tudtunk, de most már ennek az összefüggésnek a keretében érdemes végig gondolni, ugye, hogy amit Megascience-nek hívunk, ezek az irtózatos méretű masinák, amiken keresztül, hogy a saját jeltermelési logikájuknak megfelelően van egy irtózatos méretű jel kibocsátása végén, ugye, amire a humán intelligensnek a jeltermelés eredményre vonatkoztatva, ugye új jelentések és új ismeretek sorát kell megtermelnie. Nagy boldogság, ugye, hogy most már Magyarországon is van egy ilyen megamasina, hamarosan üzemelni kell Szegeden a szuperlézer, de már a fizikusok egy ideje örülnek annak, ugye, hogy a genfi részecskegyorsító, ami aztán igencsak egy megamasina, ugye annak az adatait itt a KFK-i dolgozva fel, tárolja és biztosítja a csillagércet. És aztán persze mehetünk mindenfelé ezek után a megamasinák után. A legizgalmasabbak talán az új űrtárcsövek, meg azok a megamasinák, ugye, amelyek kifelé irányulnak, és emiatt sokszor odakint építetnek meg, vagy szereltetnek föl. Ma hajnalban böngésztem még az internetet, és olvastam egy cikket arról, hogy magát a napot kívánják amerikai tudósok átalakítani egy speciális lencsévé, hogy amin keresztül sokszoros felbontásban lehet aztán a kozmikus végtelen mélységekbe betekinteni, amihez persze pusztán annyi kell, hogy a Plutótól 10 méteres távolságban történjen meg egy ilyen összeszerelési mechanizmus. De önmagában az, hogy a dolog elképzelhető, mutatja ugye a gargantuai méreteit ezeknek a kihívásoknak. Amihez persze természetesen ugyanennyi pénz, ugyanennyi emberi erőforrás, figyelem és megtermelt háttértudás kell. Ugye az, hogy van egy nagyrakás olyan tudományterület, ahol már nem egy tudós, vagy egy kutatócsoport, vagy egy szövetséges kutatócsoport, hanem több ezeres méretű tudományos óriás közösségek állítják elő az eredményeket, ez valamilyen módon közismert. Itt azért utalnék arra, hogy az adatérzékeny STSM világban, vagy a természettudományok, meg az élettudományok világában ez a fajta mennyiség és méretfüggőség sokkal inkább a megértés függvénye, mondjuk a társadalomtudományokban, vagy a bölcsészeti tudományokban, és akkor persze ne felejtsük még el az infrastruktúra platformokat is, grideket, dedikált tudományos hálózatokat, az adatokhoz való azonnali hozzáférés biztosító elsődleges felhordó eszközöket, meg a másodlagos értékhozzáadott feldolgozó világokat is. Nem győzünk örülni annak, hogy Half Science néven egy magyar startup próbálja egy újfajta a gép és az ember tudását hibridizáló és nem csak mesterséges intelligencia, vagy csak humán kompjúterekből álló gépezettel, hogy annotációkat biztosítani az élettudományi kutatóközösség számára. Most csak azért mondtam el, hogy hát ha valaki itt értesül először, hogy a legizgalmasabb magyar induló cégek egyik pont ebben utazik. Szóval most válaszolnék arra a kérdésre, hogy ha nem az információ technológia, hogy mi lehet az új felhordója egy posztbürokratikus kontrollnak, azt állítom, hogy ez a humán technológia, a korábban, hogy a bürokratikus kontroll forradalom tudománya alapvetően az anyagi világra, az anyagi világ machinációjának a megértésen keresztül lehetővé tett magasabb szintjére vonatkozott, akkor a posztbürokratikus kontroll tudományának valamilyen módon magára az emberre, az emberi minőségre, az emberi életminőség javítására, a számtalan beavatkozási, prevenciós, korrekciós és fejlesztő lehetőségeknek a világára kell tudni koncentrálnia. Ez a kiindulópont persze néhány tudományterületet speciálisként szintjéz meg, minden, ami a társadalomtudományok, ami a pszichológia, a kognitív dimenzió felől érkezik, az felértékelődik, ha igaz a humán technológia forradalmának tézise, és a méretek miatt a minden, ami csillagászat és űrkutatás, hogy az STSM világból az felértékelődik, mert ugye a méret az planetáris, és innentől kezdve ugye minden, ami posztplanetáris, vagy Csányi Vion szavaival, ugye globális biokulturális egységként fogjuk föl, mint óriás rendszer a Földünket, akkor az evolúciós folyamat csak akkor megy tovább, hogyha replikatív egységé válik. Innentől kezdve nem science fiction, a terraformálás nem science fiction, más bolygók felfedezés és lakhatóvá tétele, hanem egy rendszerbenőtői szükségszerűség. És végül ugye az utolsó patronokat sütöm el, most már nevén nevezem a pre-bürokratikus és egyébként pre-arisztokratikus és post-bürokratikus kontrollformát, izokratikusnak nevezem előszeretettel. Ennek a fajta tudománynak ez egy árnyék történet a formalizált tudomány történetével párhuzamosan. A legkorábbi társadalom történeti szakaszokban nyúlik vissza az előtörténete. Ez a néhány könyv, amit most megmutatok, kiegészíti mindazt, amit itt röviden el tudok mondani. Az, amit a nyomkövetéssel egy neolit vadász, meg egy ma kőkori körülmények között élő vadász művel, az minden vonatkozásában tudomány. Ami az arisztokratikus kontroll hosszú évszázadai alatt nem az alexandriai könyvtár típusú kutatóhelyeken, hanem a kézművesek világában, a molnároknál, a földműveseknél, az állattenyésztőknél, az óraműveseknél, a bányászoknál halmozódik föl, hogy ez a People's History of Science, amivel irtózatos vastag köteteket lehet megtölteni. Innen nézve a bürokratikus kontroll forradalma tudományban azt jelenti, hogy a hivatásrend gyakorlatilag elveszi a társadalom, tehát a munkamegosztás szigorú rendjével elveszi a tudománnyal való foglalkozásnak az értelmét, lehetőségét és örömét. Ám a állampolgári tudomány, a citizen science-nek az ígérete, az valamilyen módon ezt az emancipációs folyamatot jeleníti meg számunkra. Jó hír ebből a szempontból, ugye, hogy két éve egy crowdsource, hálózati önkéntes erőforrásszerzés, a Citizen Science Act született az Egyesült Államokban, ami minden a hasonló törekvésnek egy jó kiinduló pontja vagy hivatkozási alapja lehet. A dolog arról szól, hogy már nem csak a tudósok, meg akik erről írnak, azok ismerik fel, hogy az állampolgári tudománynak óriási jelentősége van, hanem azok is, akik tudománypolitikát csinálnak. Azzal búcsúzom, hogy néhány fogalmat a jelenlévők figyelmébe ajánlok, ami ennek az izotratikus kontrollforradalomnak szerintem már a jelenben tapasztalható, vizsgálható jelenségeire utal. Ugye sokan futhatnak bele arra, hogy az információs írástudás vagy az információs műveltség fogalom világán belül létezik egy olyan, hogy tudományos írástudás, tudományírástudás, science literacy, scientific literacy, ami különbözik az academic literacy-től, hogy ahol arról van szó, hogy akik cégszerűen tudomány művelnek, azoknak más is kell tudni még a scientific literacy fölül. Ha ezt a modellt érvényesítjük vagy követjük, és újra szólaprászra találkozunk össze, aki azt mondja, hogy ha ez az exponenciális növekedés így folytatódik, előbb-utóbb mindenki tudós lesz a Földön, ugye akkor ez valami olyan, természetesen ugye a mindenfajta anyagi, meg a munkamegosztással kapcsolatos korlát figyelembe vételével, de ez egy olyan világról üzen, amelyben az oktatás, a teljes közoktatás rendszer, ugye, amin keresztül minden jövendő állampolgárát megy, ha a közoktatás teljes rendszer a tudományos írástudás kapuit is megnyitja, és alapértelmezetté teszi azt, hogy mindenki megszerezhesse azokat a jártasságot és készségeket, amik a tudomány műveléshez kellene, ugye akkor megálmodható egy olyan közoktatás is, ugye, ahol tanárok, tudósok és diákok közösen termelnek folyamatosan új tudást, ahol a tudománnyal való foglalkozásnak az értelmét nem az adja, hogy a tanár kiáll a katedrára és elmondja, hogy mit kell tudni, hanem azok a civilizációs helyi és más problémák, amelyek közös megoldásában minden egyes felnövekvő, kis állampolgár és közoktatási résztvevő megoldásban is szerepet játszó résztvevő lehet, és a tanulásnak az értelmét az adja, hogy alkalmassá válja erre a részvételre. Természetesen ugye jó, ha ez játékos környezetben történik, jó, hogyha ezekből a kis állampolgári tudósokból később professzionális amatőrök válnak, akik noha nem főállásban tudomány művelnek. De miért nem művelhetnének tudományt is bármi más mellett, amit egyébként ők csinálnak? Hiszen irtózatosan sok olyan feladat van jellemzően a nagy jeltermelésű tudomány területeken, ahol személyre szabottan pici apró részfeladatok kiadhatók, és kevés ember irtózatos munkája helyett nagyon sok ember kevés munkával is előállíthatók a fontos végeredmény. Így aztán ugye a nagyon izgalmasabb válik jelentéstelivé számukra a világ. Itt néhány fontos záróállítást fogalmazok meg, amelyeket szintén nem fogok felolvasni, mert már régi visszaalatt a jelenlévők tekintete ezeken az állításokon, és azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, hogyha segédcsapatokat akarnak nyerni oldalról, akkor érdemes tanulmányozgatni a japán jövőépítési stratégiát, amely már két éve a Super Smart, Super Okos, Super Intelligens Társadalom programját hirdeti meg. Nem véletlen, hogy egy ideje már a 90% fölötti felsőfokú végzettséggel Tajvant akademokráciának hívják. Ezzel most csak arra akartam utalni, hogy nem olyan valóságtól elrugaszkodott, rettenetesen utopisztikus képez, amit én megfogalmazok. És befejezésül a könyvborítók szerelmeseinek még néhány könyvcím, amivel azt akarom csak érzékeltetni, hogy mindazt, amiről beszélek, azért sörénttel tüzelve, szétterülve egy nagyon komoly és nagyon friss szakirodalmi folyamban bárki megtalálhatja, aki keresi. Köszönöm.